Az az ige szakasz, amit mára az útmutató kijelölt, és hát összefüggésben van pünkösdel, a János evangélium a 14. részében található, és mivel úgy, hogy értelmezhető legyen, ez egy hosszabb szakasz, ezért ezt én most nem egybe fogom felolvasni, hanem részenként, és megosztom veletek azokat a gondolatokat, amik bennem úgy az olvasása közben, vagy a felette való gondolkodás közben támadtak. A János evangélium a 14. részének 12. versét olvasom az igét. Ugye a János 14, 15, 16 az Jézus búcsú beszédeiként tartjuk számon, amiket húsvét előtt mondott el a tanítványainak, mint egy felkészítve őket lelkileg, mint arra, ami rájuk vár. János 14, 12. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi. Sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz, mert én az atyához megyek. Megint azt kell mondanom, hogy tekintsünk el a János evangélium a programatikájától, és arról, hogy ezeket a szavakat így a többi evangélium nem írta le. Mégis van itt ennek az evangéliumnak egy olyan állítása, ami nagyon szembeszökő, és legalábbis én már többször találkoztam azzal, hogy megkérdezték tőlem, hogy hogy is van ez, hogyha Jézus azt mondta, hogy nagyobb csodákat cselekszik a tanítványai, mint ő, akkor hol vannak ezek a nagyobb csodák? Hol vannak ma a halottak feltámasztása? Hol van ma az, hogy vakok visszanyerik szemük világát? És ugye mi itt éppen örvendeztünk valamin, ami csoda, amit mi csodának tekintünk, és hálásak vagyunk érte, de talán mi is úgy vagyunk vele, hogy egy kicsit több csoda ránk férne bizonyos területeken. Mit gondolhatott Jézus? Tényleg azt, hogy a tanítványai nálánál nagyobb dolgokat fognak tenni ezeknek a csoda dolgoknak a területén? Vagy létezik egy másik, anélkül, hogy én ezt a kérdést megválaszolnám, hagyjam így feszültség teljesen megválaszolatlanul, mégis egy másik alternatívát hadd mutassak föl, mert hogy létezik egy másik típusú csoda, a lélektől vezetett ember csodája. Amit én azt gondolom, hogy már többször átéltünk, hogy valami megmagyarázhatatlan okból meg kellett valamit tennem, fel kellett valakit hívnom, vagy megmagyarázhatatlan csodamódon létrejöttek találkozások, események, történések, mert azt kell mondanom, hogy ezt én csodaként élem át. Mi a csoda? A csodának létezik egy, és erre majd még többször visszatérek, egy lélektől vezetett embernek a csodája, hogy ő átélje, hogy ő megtapasztalja. A belülről vezetett ember csodatapasztalata. És ha így értelmezzük Jézus szavait, akkor lehet, hogy olyasmiket is átélünk, amit Jézus a maga korában nem, vagy a tanítványok a maguk korában nem, vagy nem úgy élhettek át. Így folytatódik az ige, hogy amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem. Na, ez a másik kritikus pontja, vagy kérdése Jézus beszédének, hogy amit itt János leír, hogy tényleg az lenne itt a megoldás, hogy imádkozunk, és akkor az imádságunk végén, mint egy mantraszerűen hozzátesszük, hogy a Jézus nevében, ugye ti is hallottatok már, nem egy ilyen imádságot. Én gyakran írok alá e-maileket, vagy leveleket, meg mondom telefonban azt, hogy ezt meg ezt Iványi Gábor nevében kérem. És ennek megvan a maga létjósultsága, mert ezekben az esetekben nem biztos, hogy nem állnának szóba, de tudják, hogy akinek a nevében kérem, amögött tekintély, hatalom, lehetőségek állnak, és akkor megvalósulnak, vagy szóba állnak velem, vagy tudják, hogy mit jelent ez. Ezt jelentené Jézusnak ez a mondata, hogy atyám, nem az én nevemben. Nem az én nevemben, Jézus nevében, a nagyobb nevében. De hát ha ezt az értelmezést veszük elő, akkor szembe megyünk az evangéliumnak azzal az üzenetével, hogy a megváltás azt jelenti, hogy nekünk szabad útunk van Istenhez. Mint Isten gyermekei bármit kérhetünk, hogy nekünk egyenes útunk van az élő Istenhez. Én most hadd pendítsek meg egy harmadik fajta értelmezést, vagy egy másik értelmezést, hogy azon az úton megyek hozzá, járulok az élő Isten elé, ahogy ő járt. És itt gondoljunk a hegyi beszédnek az imádságról szóló passzusaira. Amikor Jézus azt mondja, hogy ne imádkozzatok feltűnően. Bizonyos értelemben magánügy. Nem kell, meg közügy is, de ennek is van egy intimitása, ahogy mi a mi imakéréseinket elé terjesztjük. Érdekes a mi atyánknak a végig gondolni ilyen szempontból, hogy nem azzal kezdjük, hogy én atyám ki vagy a mennyekben. Igaz. Add meg nekem a mindennapi kenyered. Igaz. Bocsáss meg az én bűneimet. Végig többen számot használunk. Mintha Jézus itt arra tanítana bennünket, hogy az egészre nézve, ne csak pusztán a mi kis egyéni részünkre nézve kérjünk és könyörögjünk. És ott van a hegyi beszédben az, hogy hittel kérhetünk, és hogy szabadon kérhetünk. Jézus mindig újra és újra mondja, hogy legyen meg a te akaratod. Én ezt kérem, én ezt szeretném, nekem ez a vágyam, öreg Mercedes szeretnék, de ha netán egy újabb típusú Mercedes kapok, az ellen sem lesz különösebb kifogásom. Már csak a humor kedvéért. Én azt gondolom, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy kértek az én nevemben, akkor ebben ott van az a tanítás is, hogy azon a módon, ahogy én imádkoztam, ahogy én kapcsolatot tartottam az atyától, hiszen ti is kérhettek szabadon, mint Isten gyermekei. Tehát így folytatódik a 15. verstől, hogy ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Itt a pártfogó szó az bátorítót, szószólót, vigasztalót is jelent, több értelme van ennek. Kétenek vagyunk visszalépni, és azt gondolni, hogy amikor ezek a szavak elhangoztak, az húsvét előtt volt. Amikor a tanítványok egy olyan események előtt álltak, amiket el sem tudtak képzelni. Hogy Jézust megfeszíték, hogy hagyja magát, hogy nem él a hatalmával, hogy egyáltalán magukról sem tudták elképzelni, hogy elárulják, elfutnak, hogy annyi minden fog még itt történni velük, hogy az egész Jézussal kapcsolatos váradalmuk és reménységük összeomlik. Mintha Jézus itt azt mondaná a tanítványainak, hogy ha szerettek engem, akkor a csalódásaitok, az elhalt reményeitek után se hagyjátok abba azt, amit elkezdtetek. Azután se, hogy én már nem leszek esetleg testi valomban veletek. Ugye az ilyen történeti szempontból is nagyon fontos eseményeket, mint húsvét, karácsony, pünkösd, mindig újra gondolni ezeknek a jelentését. Én már arra gondoltam, hogy a pünköst tulajdonképpen pünköskor az történik, hogy ami eddig kívül volt, az belülre kerül. Hogy eddig kívül tapasztalták a tanítványok Jézus jelenlétét, valóságát, az Isten országának a valóságát. És az egészen egyszerűen most interiorizálódik, belsővé lesz, hogy még ilyen csúnya szavakat is használják. Mert pünköst a biblikus értelemben a belülről, felülről és belülről vezérelt embernek a születésnapja. Nem csak a belülről vezérelt ember születésnapja, mert belülről vezérelt ember rengeteg van. És olyan sokszor összeférhetetlenek. Mert elérnek egy igazságot, látnak a saját igazságukat. És a pusztán felülről vezérelt emberekre is bőven áll ez, hogy nem látnak más, csak azt, amit ők maguk az Isten igazságaként érzékelnek. hadd fogalmazzam így, az Isten lelke által született ember az felülről és belülről vezérelt ember. És tekintsük most úgy pünkösdre, hogy pünköstkor, ami egyébként a Szentlélek kitöltetésének és az egyház születésének a napja, az ennek a belülről és felülről született embernek a születésnapja is, és én azt gondolom, hogy itt a mi születésnapunk is tulajdonképpen ilyen értelemben. Úgy folytatódik itt a szentírási ige szakasz, hogy hallottátok, hogy én megmondtam néktek, elmegyek, és visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy elmegyek az atyához, mert az atya nagyobb nálamnál. Ha nem megyek el, nem tudom elküldeni az igazság lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Egy nagyon érdekes feszültségpont kezd itt kibontakozni, ami persze ismertető jele a János evangéliumának, ami azért mégiscsak tele van gnosztikus stílusjegyekkel, vagy felismerhető gnosztikus stílusjegyekkel. Jézus itt azt mondja, hogy az általa küldött lélek más lesz, mint a világnak a lelke. És olyan ez, mintha Jézus dualista módon ketté vágná a világot. És az ókori ember gondolkodásához, és még tegyük hozzá a mindenkori ember gondolkodásához is nagyon közel áll ez a mentalitás. Isten az egyik oldalon, Isten és igazság az egyik oldalon. A világ és a sátán a másik oldalon. És természetesen én a jó oldalon állok, és természetesen jogom van a másik oldalon állóval szemről mindenfélét gondolni, mindent tenni ellene. Azt gondolom, hogy a 21. századra tökéletesen látjuk, hogy ez hova vezetett. Látjuk az egyház történelemben is, nem csak ha kifenézünk a történelmi világba, vagy a politika világába, de látjuk az egyház történelemben is, 100 meg 100 példa van arra, hogy ez a gondolkodás hova nevetett. Mi mindent nem követtek el már az igazság nevében. És most hadd tegyem hozzá, sokkal komolyabb bűnbánattal, mint miről itt az Isten tisztelet elején szó volt, hogy én is rengeteg mindent elkövettem már az igazság nevében, amiről 5, 10, 15, 20 év múlva azt láttam, hogy jaj, de vak voltam, jaj, de egyoldalú voltam, jaj, de nem láttam az összképet, és nagy-nagy magabiztosságomban, öntudatomban nagyon igazságtalanul ítéltem. Másrészt, ha mindenestől kidobjuk a dualista gondolkodást, akkor elveszítjük a lelki tájékozódó képességünket. Akkor mégiscsak valamilyen módon meg kell különböztetni a jót a rossztól. Hát, hogy is van ez? Hogy se vele, se nélküle nem tudunk igazán jól boldogulni. Jézus szavaiból én most azt a támpontot olvastam ki, az evangélium szavaiból én most azt a támpontot olvastam ki, hogy az igazság az összekapcsol Istennel, és összekapcsol a másik emberrel. Az igazság élni segít engem, de élni segít a másik embert is. És ez nem a fele-fele középutas igazság, hogy na jó, neked is igazad van, neked is igazad van. Éljünk békében. Hanem sokkal inkább az a megküzdött igazság, amelyik önmagam ellen is kész fordulni, és a másikat sem menti fel minden áron. De éltet és élni segít. Nem elveket hordoz. Az elvek se hiába való, hanem az életet hordozza, és a másik életét segíti, és a mi életünket is segíti. a valódi igazság az érted bennünket, és érted másokat is. Tehát erre az igazságra eljutni nagyon-nagyon komoly munka. Befele és kifele egyaránt. Így folytatódik a János evangéliumában, hogy aki elfogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, az szeretni fogja az én atyám. Én is szeretni fogom őt, és kijelentem magam annak. Aki így él, aki ilyen módon keresi az igazságot, az újra és újra megtapasztalja Isten valóságát. Nem új kijelentést kap. Ugye ez egy komoly, itt a Berlin komoly vita tárgya, hogy a kijelentés lezárult, nem zárult le, hogy is van ez a kérdés. A Biblia lezárult. A kánont meghoz, a kánont, a zsinórmértéket egyszer megszabták. Én azt gondolom, hogy nem új kijelentést kap, hanem növekszik az Isten ismeretében, új és új tapasztalatokon, új és új élményeken keresztül növekszik az Isten ismeretében. A 22. verstől ez áll, azt mondta neki Júdás, nem az Iskoriátes. Uram, miért van az, hogy nekünk akarod kijelenteni magad, és nem a világnak? Jézus így válaszolt, ha valaki szeret engem, az megtartja az én igéimet. Azt pedig az én atyám szeretni fogja, elmegyünk hozzá, és nála maradunk. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én igéimet. Ez az az ige pedig, amelyet hallottatok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki elküldött engem. Az örök kísértés hangja jelenik itt meg, ugye nem a klasszikus Júdás, ritkán tudjuk, hogy Jézusnak két Júdás nevű tanítványa volt, és ez keveredésre ad okot. Az örök kísértés hangja, hogy lássa meg már ez a világ, hogy milyen nagy Isten hatalma. Én nagymamám szokta mindig mondani, hogy jó, ha igaz, amit mondasz, akkor Isten miért nem szól le az égből, miért nem nyúl le, miért nem teremt rendet, ugye a klasszikus, miért engedi meg ezt, meg azt, meg azt. Hinnének neki. Van egy ismerősöm, akinek mindig újra és újra ezt mondja, hogy de értsd meg, én azért szeretném, hogy csodák történnének közöttünk, hogy higgyenek az emberek. És akkor is most újra visszatérek a csoda kérdésére. Nemrégiben valakivel hosszan beszélgettünk arról, hogy mi is a csoda. És hogy is lehetne megfogalmazni azt, hogy mi a csoda. Mintha Jézus azt mondaná itt, hogy a hatalmam, a csodáim nem árucikkek. Az engem szeretők számára lesz mindig újra és újra nyilvánvalóvá, hogy ki vagyok. Nekem mély meggyőződésem, hogy a csoda önmagában nem munkál érett hitet. Az ilyen értelemben vett csoda, az maximum csodálkozásig visz el. És a csodára nyitott szívű ember, az Isten jelenlétére, valóságára éhes ember fogja újra és újra megtapasztalni az Isten csodáit. Talán sokszor elmondtam már, hogy számomra, ezzel lehet vitatkozni, a csoda nem Isten természet fölötti belenyúlása a teremtett világba, hanem az általa teremtett dolgoknak az olyan összeállása, amit mi csak csodaként tudunk megélni és megtapasztalni. Pont akkor, pont most, pont úgy. Ezt tovább lehetne ragozni. Sok-sok csoda vesz bennünket körül. Nem is látjuk meg őket. A csodára nyitott szívű ember, az Isten cselekvésére nyitott szívű ember látja és tapasztalja meg a csodát. Így folytatódik, a pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya. Ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat minden, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne csüggedjen. Hallottátok, hogy megmondtam nektek, elmegyek és visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy elmegyek az atyához, mert az atya nagyobb nálam. Jézus itt beszél a Szentlélek munkájáról, akinek a neve az, hogy pártfogó. Ugye ma ez a, ennek a névnek a magyar nyelvben a pártfogó szolgálatnak sok-sok fajta ilyen konnotációja van. Ez nem úgy pártfogó, hogy egy barátnőm mondta, hogy egyszer, hogy egy anya mindig a gyereke pártját fogja, akármit is csinál. És ebből egy kis vita alakult ki közöttünk. A pártfogó az nem úgy pártfogó, hogy akkor is javamat fogja, ha nincs igazam. A pártfogó az sokszor úgy pártfogó, hogy ellenem is fogja a pártomat. Akkor is fogja az én pártomat, ha én nem úgy szeretném, hogy a pártomat fogja, ahogy az éppen most történik. Akkor is az én pártomon van, amikor látszólag ellenem van. Azt mondja a Szentlélek munkájáról Jézus, hogy tanít. Szoktuk ezt kérdezni, hogy mire akar ma ezeken az eseményeken keresztül, vagy ebben a mostani életszakaszunkban megtanítani. Azt mondja, hogy aki ott áll, eszünkbe juttat, ott áll a gondolataink mögött, én néha szeretném, ha a memóriám mögött ott állna, és néha megtapasztalom, hogy ott áll a, hát, hogy is mondjam, halványodó memóriám mögött, és eszembe juttatna dolgokat. Aki munkálja a békességünket és az Istenbe vetett bizalmunkat. Így záródik ez a szakasz. Most mondom ezt nektek, mielőtt megtörténik, hogyha majd megtörténik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert eljön a világ fejedelme, bár felettem nincs hatalma. A világnak azonban meg kell tudnia, hogy szerettem az atyát, és úgy cselekszem, ahogy az atya parancsolta. Keljetek fel, és menjünk el innen. Ennek a nagyon bonyolult szakasznak ez az én értelmezésemben az utolsó pontja, amit én így fogalmaztam meg, hogy Jézus és a világ. Jézus és a világ fejedelme. Nagyon nehéz eligazodni a világgal kapcsolatos bibliai látásmódban. Mert egyrészt úgy szerette a világot, mondja János 3.16, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Ebből a szempontból a világ megmentendő érték. És a világ másik értelmeben pedig a világ, mint Isten ellensége. Ez egy külön előadás témája lenne, hogy hogy is egyeztethető ez össze a Szentírásban. Én azt gondolom, hogy amiről Jézus beszél, az a világot átható szellemiség. Nem önmagában a világ rossz, mert a világot Isten teremtette, és benne mindent Isten teremtett. De nagyon sokszor a világot átható szellemiség az tényleg élet, Isten és ember ellenes. Mert mindig újra és újra eluralkodik egy világetosz. Korszakokban mindig újra és újra megjelenik egyfajta, és én döbbenten látom így a 21. század elején bizonyos világetoszok, visszvétoszok visszatérését. Csak ilyen, hadd mondjak ilyet neked, hogy csak az számít, hogy nekem legyen. Csak engem hagyjanak